Mivel ez egy életút interjú kötet, ezért elkezdtük a gyerekkortól, sőt a szülőktől, nagyszülőktől, amennyit ő el szeretett volna mondani, vagy amit fontosnak gondolt. Tehát egyrészt egy lineáris koncepció volt ebben. A másik, hogy ő azért egy nagyon, nagyon sokfelé mozgó média személyiség, ami azt jelenti, hogy nem csak a rádióban töltött el évtizedeket, hanem a televízióban is a 60-as évektől kezdve 27 éven át otthonosan mozgott a kamerák előtt. Ő a filmgyárban is egy időben sokat szerepelt, szinkronizált. A rádión belül is nem csak a sport volt, ami rá jellemző volt, hanem nagyon széles volt az a műfaj kavalkád, ami ilyen műsorokat ő vezetett, szerkesztett, irányított. Tehát ezek azért befolyásolták nyilván a beszélgetéseinket is, és aztán a könyv készítésének is adott egy irányt.
Volt olyan szegmense vagy eleme a beszélgetésnek, ami mondjuk meglepett téged? Nyilván előtte informálódtál, azért sok mindent lehetett tudni Novotny Zoltánról, vagy lehet tudni, hiszen egy népszerű rádiósról van szó, aki már régóta a pályán van. Szóval volt olyan, amivel meglepett téged?
Nagyon-nagyon élveztem azokat a kis történeteket, amelyeket a sportvilágból mesélt, ezeket a kis sztorikat. Izgalmas volt számomra az, hogy a futballmérkőzéseknek ugye egy jellegzetes műfaja a körkapcsolásos közvetítés, amelynek az egyik hazai megteremtője pont Novotny Zoltán volt. És erre nagyon kíváncsi voltam, hogy valójában ez hogyan is indult el, mi volt ennek az eredete, és ezt is többek között elmesélte, ez is a könyvben benne van. De az olimpiák kapcsán is, ugye nagyon sokszor meginterjúvolták őt már ezzel kapcsolatban, nagyon sok fele beszélt az élményeiről, de nekem elmondta például, hogy az első arany közvetítésének mi volt a háttere, tehát hogy miért pont ő közvetítette Németh Angélának a döntőjét, hogy hogyan került pont ő a mikrofon végre. Ezeket én nagyon élveztem, nagyon szerettem ezeket a részeket is. Az is egy nagyon aranyos történet volt, amikor rákérdeztem, hogy hogyan került ő a televízió kamerák elé, és elmesélte, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon tudományos kiválasztás volt. Kellett egy beugró ember, egy hírolvasó adásról volt szó, áremeléseket kellett bejelenteni, ami nagyon kínos volt, mert előtte pár nappal a miniszterelnök pont arról beszélt, hogy nem lesz áremelés, 60-as években járunk, és az, akinek fel kellett olvasni ezeket a termék emelkedési, nem tudom, adatokat, azt mondta, hogy ezt egyedül nem szeretné csinálni, kér maga mellé még egy embert. És mivel eredetileg ez az illető is rádiós volt, ezért hát körülnéztek, hogy a rádióban a férfiak közül kit lehetne megkérni ott melegében, hogy segítse ki ezt a helyzetet. És Novotny Zoltán úgy fogalmazott, hogy a tudományos kiválasztás alapján azért került oda, mert a bevethető férfiak közül egyedül csak rajta volt fehér ing és nyakkendő.
A hitről, illetve az egyházzal a kapcsolatáról hogyan mesélt neked Novotny Zoltán, hiszen talán ez nem annyira közismert vele kapcsolatban, mint a sportriporterkedés.
Így van, nagyon sok kollégája akkor tudta meg, hogy neki egyáltalán van egyházi kötődése, amikor a Protestáns Újságírók Szövetsége megalakult, és egyhangúan őt választották meg elnöknek. Ő úgy fogalmaz magáról, hogy ő bár beleszületett egy vallásba, egy egyházba, hiszen evangélikusnak keresztelték őt, a szüleinek is evangélikus esküvőjük volt, sőt a házassága révén ő bekerült egy lelkés családba is, mert a feleségének az édesapja, illetve a testvére is evangélikus lelkész. Ennek ellenére úgy fogalmaz, hogy ő egy istenkereső ember, és azt vallja, hogy ahogy a Bibliában is olvassuk, hogy vonulj be a belső szobádba, és ott az Úristennel külön beszéld át ezeket a dolgokat. Novotny Zoltánnak, mivel ő nem hivalkodik a vallásosságával, a hitével, mégis egy nagyon mélyen hívő emberről van szó, akinek inkább a tetteiben lehet utolérni, a mentalitásában, az emberekhez való hozzáállásában ezt az egész ügyet.
Hogyan épül fel a kötet?
A Sportrádió Hit című kötet 4 fejezetből áll, 4 fejezeten keresztül vehetjük végig Novotny Zoltánnak az életét. Az első fejezetben természetesen a gyerekkor, a szülők, az iskolák, a pályaválasztás kerül terítékre. A második fejezet, amely az évtizedek mikrofon közelben címet viseli, nem csak egy pályakezdő sportriporter örömeibe és bánataiba, kihívásaiba enged betekintést, hanem a magyar rádiózásnak viszonylag korai történetéből is számos kulisszatitkot megtudhatunk. A harmadik fejezet már a műfajok kavalkádjába vezet minket, hiszen, ahogy említettem korábban is, ő nem csak rádiós, hanem televíziós ember is volt, illetve a filmgyárban is sokat szerepelt, szinkronizált, és a negyedik végső fejezet pedig a hit kérdéseiről, kedves bibliai történetéről, az evangélikus egyházhoz való kötődéséről, illetve a protestáns újságírók szövetségéről is szól. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, aki egyrészt Novotny Zoltán iránt érdeklődik, szereti a sportot, a rádiózást, és úgy egyáltalán szereti a bájos humorú történeteket. A könyvnek a másik előnye az, hogy sok fotó is látható benne, nem csak az ő életéből, hanem sportolókról is, tudósításokról is. Tehát azt gondolom, hogy egy érdekes, élvezetes könyv lehet, hogyha valaki ezt kezébe veszi.
A szerkesztő után pedig szólaljon meg a főszereplő, a most 80 esztendős Novotny Zoltán. Családi, gyerekkori történetei után hitéről is beszél majd.
Volt egy kérdés itt most a 80. születésnapom táján, ami úgy hangzott, hogy melyik volt az a közvetítésem, amely után felnéztem az égre, és azt mondtam, hogy hálát adok Istenem. Most több ilyen volt, de az embernek az jut az eszébe, amikor a pekingi olimpián 14 nap telt el, már megkezdődött a 14. nap, amikor még a magyar csapatnak nem volt első helye, nem volt aranyérme. És én ugye ott ülök a kajakkenu döntők színhelyén, következik a kenu egyesek végső futama, ahol Vajda Attila szerepel, 500 méternél még hatodik az 1000 méteres távon, és valami olyan 250 métert produkál, amit az ember nagyon-nagyon 10 évente hal át, nagyon-nagyon ritkán tehát, hogy a hatodik helyről 250 méter alatt följött az elsőre. Már ott kikiáltottam olimpiai bajnoknak, és akkor az ember úgy elszörnyűködött, hogy van még 250 méter, nehogy elmerevedjen, nehogy bekössön, és ezt a 250-et is még le kell közvetíteni, és Vajda Attila nyer, megnyeri a magyar olimpiai csapat első aranyérmét, és ő is fölnéz az égre, és mint később megtudjuk, ugye azt kiáltja, hogy közkoló, és ez a közkoló, ez Kolonics Györgynek szól, aki 3 héttel az olimpia előtt, olimpiára készülve, edzés közben, vagy ha úgy tetszik, edzés után életét vesztette. Tehát Vajda Attila úgy gondolta, hogy az ő lapátját, az ő hajóját Kolonics György is vezérelte onnan föntről, mint ahogy feltehetően ugyanúgy megköszönte Istennek is a győzelem lehetőségét. Ilyen példát nagyon-nagyon sokat mondhat el az ember. Ha az egyik legfrissebbet veszem, akkor mondjuk a riói olimpián, ahol 2 hölgyversenyzőnk is valami extrém dolgot produkált, hiszen Hosszú Katinka is és Kozák Danuta is 3-3 aranyérmet nyert. És Hosszú Katinka győzelmei mind mást mutattak. Az első a 400 méteres vegyes úszás, amit nagy fölénnyel nyert meg, világcsúccsal nyert meg, és a végén úgy csapott a célba, és úgy ült föl a kötélre, és olyan arccal és olyan diadal üvöltéssel, hogy na, megcsináltam. Tehát az első versenynap a világcsúcs, ez volt a cél. A másik 2 számban 100 méteres hátúszásban úgy győzött, hogy fordulásnál még ő is 6. volt. És ugye a második 50 méteren én csak azt tudtam mondani, hogy kinyeri meg a versenyt, és soroltam a neveket, 3-at, 4-et, és a végén azt mondom, hogy vagy Hosszú, és akkor hosszú, és ott ő is óriási hajrával közvetítési szempontból, ez volt az érdekes. A készülés szempontjából arról, hogy mi mindent mondhat az ember, hogy amikor a mellúszáson úszik hosszú a vegyes úszásban, akkor ahogy elnyúlik, és ahogy megteszi a mellúszó tempót, akkor tulajdonképpen egy keresztet rajzol a vízre, és úgy ér a célba. És aztán jött a 200 méteres vegyes úszás, amit már könnyedén mondtuk, hogy simán besöpört, abban nem volt a világcsúcsra törekvés sem benne, abban nem volt az óriási hajrá sem benne, abban a biztos győzelem volt benne. És még volt mindig a 200 pillangó, amikor már az egész uszoda azért szurkolt, hogy legyen meg a negyedik aranyérme hosszú Katinkának, amikor a külföldi újságírók azzal jöttek hozzám, hogy volt-e olyan magyar versenyző, aki 4 egyéni számban tudott egy olimpián aranyérmet szerezni. És én is eldurrantottam ezt a közvetítés elején, hogy hosszú Katinka lehet az első, aki, és egy kicsit hibásnak tartom magam, elég lett volna erről beszélni a verseny végén, mert bár hosszú Katinka a 200 méteren 199,5 métert vezetett, az utolsó fél méteren beérte őt amerikai vetélytársa és veszített. Tehát az ember ezt a versenyt, ezt a közvetítést sem felejti el, és mindig ott van benne, hogy mi van, hogy a hosszú Katinka nem válik görcsössé, hanem a saját tempóját ússza végig, hanem csak leúszta ezt a távot, akkor most 4 aranyérmes. És akkor ehhez Kozák Danuta teljesítménye még.
A hit milyen szerepet játszik a te életedben, és honnan gyökerezik az Isten hited?
A hit az bizonyos értelemben furcsa dolog, meggyőződés olyasmiről, amit nem tudunk igazolni, és mégis bizonyosnak tartjuk, és be kell vallani sajnos, hogy manapság, akiről kiderül, hogy hisz, hívő, az nem mindig válik népszerű emberré. Az én hitem miből táplálkozik, nehéz megmondani. Minden esetre a Deák téren kötöttek házasságot a szüleim, engem a Deák téren kereszteltek meg. Az életemben, ifjúkoromban édesanyám esténként olvasott az Új Szövetségből, énekeltünk egyházi éneket, elmentünk vasárnaponként templomba, tehát ez hozzátartozott az életünkhöz. De hát egészen apró gyermek voltam, még 4,5 éves, de már a pincébe kényszerültünk a második világháború alatt, és én szamárgörögős voltam. A mellettünk levő épület volt a gyermekkórház. Oda mentünk át injekcióra, és amikor anyámmal átmentünk, megkaptam az injekciót az orvostól, jöttek a repülőgépek. És az orvos azt mondta, hogy menjünk át a szomszéd épületbe, az egy 3 emeletes ház, mégiscsak 3 emelet van fölöttünk. És ekkor valamilyen furcsa megérzés folytán megjelent édesapám, aki azt mondta, hogy hazamegyünk. És elindultunk haza az utcán, nekem szörnyen tetszettek a repülőgépek, amelyekből potyogtak ki valamik. Anyámik viszont hazarángattak, és amikor a saját házunk pince lejáróba érkeztünk, akkor hát elkezdődött az óriási égi háború, egy félórás-órás bombázás, aztán elcsendesedett minden, kimerészkedtek az emberek, a ház lakói, és kiderült, hogy a gyermekkórház 3 emeletes épületét földszintig bombázták. 32 halott, köztük az engem kezelő orvos is. Ez a pillanat, ha nem is akkor és ott, de az visszaemlékezés és ennek a történetnek a hallása, az elmesélése, ez mindig az ember eszébe juttatta azt, hogy mi ott kegyelmet kaptunk, ott kiderült, hogy Istennek még ezzel a családdal, vagy talán velem dolga van.
És a hitet azt megőrizted utána is.
Én az egyetemista éveimet is, a fiatal felnőtt éveimet is úgy töltöttem el, hogyha kor szellemével, vagy a kor szelleméhez igazodva nem is jártam rendszeresen templomba, azért minden nap a bibliaolvasás vagy az éneklés az megmaradt. És feleségemmel ugye akkor azt játszottuk, hogy amikor szabad időnk engedi, mert ne feledjük el, hogy egyfelől sportoltam is, másfelől a sportriporteri munka java része, akkor szombat-vasárnap zajlott le, történt, megesett meg. Úgyhogy egyszerűen a munka miatt is az ember nem jutott el templomba, de ha eljutottunk, akkor a rotáció elvét alkalmaztuk, tehát Budapest különböző evangélikus templomaiban bukkantunk föl, és nem csak evangélikus, hanem a katolikus vagy református templomban is. Külföldi útjaimon nem mulasztottam el, hogy ne menjek be egy-egy templomba. Erre persze lehet azt mondani, hogy mint idegen forgalmi látványosságot néztem meg, mondjuk akár a milánói dómot, vagy a barcelonai székesegyházat, és ezt így lehetne sorolni, de azért az ember mindig leült egy rövid időre, és elmondott egy imát. Tehát a hit az alakul, változik bennünk, ez egyértelmű, ez biztos. Krisztus is mondta, hogy menj a belső szobádba, és ott imádkozzál. Hát én a hitemet soha nem vallottam meg, én nem tettem bizonyságot. Én magamnak csendben éltem meg ezt az időszakot, vagy feleségemmel együtt magunknak ketten, sőt, voltak kételkedéseink, kételjeink is, volt Isten kereső pillanatunk is. De a dolog lényege, hogy végül is egy elkötelezettséget vállaltunk, és vallási állítások elfogadására tanúsított készségünket megmutattuk. És amikor ez úgy nagyjából kiderült rólam, akkor azért megkerestek többen, így lettem én a deáktéri gyülekezetben presbiter, hiszen amikor már úgy többször fölbukkantam ott, akkor rögtön megkérdezték, hogy megkértek rá, hogy legyek, és így lettem én a deáktéren presbiter, és vállaltam különböző dolgokat, feladatokat, szervezéseket, és ez ment előre, az a Magyarországi Evangélikus Egyház sajtóbizottságának lettem tagja, annak vezetője. 2004-ben megalakult a Magyarországi Protestáns Újságírók Szövetsége, ahol kezdetben arra gondoltak, hogy világi újságíró ne legyen benne, aztán arra, hogy a világiak is, majd ki tudja miért, engem kértek fel elnöknek, és én elvállaltam ezt az elnöki tisztséget. 15 esztendeig voltam a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke. A hit, hát az olyan, hogy ahogy Gandhi hitt az erőszakmentességben, vagy Szókratesz hitt az igazságban, az igazságosságban, Mórusz Tamás a tisztességben, Jézus Krisztus a szeretetben. Én is úgy vallom, hogy hinni kell, hinnünk kell saját magunkban, a munkánkban, a családban, a környezetben, és ebben a sorozatban, mert ugye van, aki azt mondja, hogy ez mellébeszélés, amit én most mondok, mert a hit az egyedüli, az Istenbe való hit. De ha bármiben hiszünk, eljutunk oda, hogy elhiggyük azt, hogy minden Isten kezében van. Van a kézben, amely teremtett bennünket és alkotott. Abban a kézben, amely egyedül képes arra, hogy megtartson, ha zuhanunk. És abban a kézben, amely egyedül képes utat mutatni, helyes utat mutatni. Tehát minden Isten kezében van.